A Galata levél harmadik részének 27. és 28. 29. verse. Itt így hangzik Isten igéje. Akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. A protestáns gondolkodásban két szentség létezik. A keresztelés és az úrvacsora. Mind a kettőt Jézus rendelte el, és ennek az elrendelésnek a szó szerinti nyomai megtalálhatóak az evangéliumokban. A katolikus dogmatika hét szentséget ismer. És ez a hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását felöleli. Ilyen a keresztség, bérmálás, oltári szentség, a bűnbánat, a betegek kenete, amit az utolsó kenetnek is szoktak nevezni, az egyházi rendszentség, amit a papság szentségének nevez a hétköznapi nyelvezet, és a házasság szentsége. Nem szeretnék állást foglalni ebbe a két szentség, hét szentség kérdésében. A protestáns liturgiai gyakorlat ezt a két szentséget, a keresztelés és az úrvacsora szentségét gyakorolja, és ismeri el szentségnek. A keresztelés kérdése tehát összefügg a szentség kérdésével, és ez erről egyszer újra érdemes lenne beszélni, hogy mit értünk szentségen egyáltalán ma a 21. században. Én azt gondolom, hogy mindnyájunknak újra kell fogalmazni a szentségről vallott elképzelését és elgondolását. A keresztség az több vallásban gyakorolt szertartás, és általában víz általi rituális megtisztulást értenek alatta. A mi kultúrkörünkben ez többnyire összekapcsolódik a kereszténységgel, és általános értelemben, és én ezt egy kicsit most meg fogom bombázni, ez azt jelenti, hogy aki megkeresztelkedik, az felveszi az egyház tagjává. A görög eredeti szó a baptizó, baptiznei, ami igazából azt jelenti, hogy bemártani valamibe, de úgy, hogy a víz teljesen elfedje. Ebből alakult ki így a 20. hát már nem csak a 20. században, de ez az a gondolkodás, hogy érvényes a gyerekkeresztség, amikor meghintik, vagy merencébe kell meríteni, ahol teljesen, vagy folyóvízben, hiszen egyébként a zsidó liturgiában, a Jézus korabeli alternatív zsidó liturgiában folyóvízben merítették meg az embereket. Én ezt majd ma így a 21. század elején nem tartom mérvadó kérdésnek, sőt, bizonyos értelemben mellékes kérdésnek tartom. A zsidó vallási élet az rituális mosakodást ír elő. És ez a papokat, illetve a vallási szertartásban résztvevő hívőket érintette, és ez nagyon lassan összekapcsolódik a bűnbánat és a szabadulás kérdésével is. A víz általi megtisztulás jelképét megtalálhatjuk az özönvíz erkölcsi értelmezésében, ugye ahogy az özönvíz elpusztította a régi világot, az alámerítkezés és a megkeresztelkedés elpusztítja a mi régi életünket, valamint a Vörös-tengeren való átkelés, ahogy a tenger szétnyílik és összezárdul, ez ugyanúgy a megtisztulás és szabadulás gondolatkörével hát párhuzamos. Amit általában éppen a múlt vasárnap mondtam el, hogy én sokáig a vízkereszt ünnepét a keresztelő János általi bemerítkezés történetével kapcsoltam össze, aztán nem rég esett le nekem, hogy ez a bölcsek látogatásával kapcsolódik, de a keresztény liturgiában mind a kettő, sőt ennél több igehely is kapcsolódik ehhez az ünnephez. Nagyon hangsúlyos az evangéliumban a keresztelő János általi megkeresztelkedés, aminek már egy ilyen mesiás váró, a mesiási utat előkészítő jellege is van. Felolvasom azért azt az igét, amit általában vízkereszkor és fel szoktak olvasni, akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rászállani. És íme egy égéheng ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. A keresztelő János általi keresztség az egyfajta beavatás is volt. Egy ajánlat a messiási várakozásra, aki majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. A messiási országot készítette elő, és a fő cél a lelkület megváltoztatása volt, és ennek a szándéknak a külső jeleként, külső pecsületként keresztelkedtek meg emberek, illetve szólított fel János arra, hogy emberek keresztelkedjenek meg. Az egy külön kérdés, és megint csak végigmondolandó kérdés, hogy Jézus miért áll bele ebbe a sorba, és veti magát alá ennek a keresztségnek. A klasszikus újszövetségi értelmezés szerint a vízkeresztség egy olyan szent cselekedet, hitbeli tett, amelyben a hívő azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával. És bizonyos értelemben ilyen kulcskérdéssé lett ez a keresztség. És engem életemben először, nem titok, hogy ilyen római katolikusnak megkereszteltek, gyerekkoromban reformátusok között jutottam hitre, egy evangélikus által alakított missziótban éltem évekig, és még valószínűleg metodista lelkészként fogom befejezni az életemet, ha Isten megengedi. És sokszor találkoztam ebben a keresztség kérdésével, vagy az újrakeresztelkedés kérdésével, amit én, igyekeztek testvérek ilyen kulcsfontosságú hitbeli, engedelmességbeli kérdését tenni, és én könnyen leráztam ezt a kérdést azzal, hogy egyrészt meg vagyok keresztelve, másrészt azonban mindig újra és újra feltettem magamnak azt a kérdést, hogy tényleg ilyen kardinális kérdése ez a kereszténységnek? A 20. század elején született karizmatikus mozgalmak, amelyeknek persze vannak nagyon mély történelmi gyökerei. Ehhez az egész keresztséghez hozzáraktak még egyfajta keresztséget, a Szentlélek keresztség kérdését, aminek legtöbbször a jele és a pecsétje a nyelveken szólás, vagy valamilyen rendkívüli csodás karizma adomány volt. Ez szerint magát a megtérést és újjászületést is a Szentlélek végzi, de a Szentlélek jelenlétének és uralmának a jele az egy hívő ember életében az, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek a jele az, mint egy második megtapasztalásként, hogyha nyelveken szól az illető. Sokan ide sorolják egyébként a Wesley féle ébredést is, akinek, ha valakinek lesz rá ideje és ereje, jó szívvel ajánlom a Parókiám az egész világ című könyvet, ahol valóban nyomon követhetők, hogy a Wesley féle ébredésben nagyon sok ilyen rendkívüli extatikus történet is van. Éppen ezért néha kárhoztatják is ezt a fajta mozgalmat. Wesley azt mondja róla, hogy nem kerestem és nem tiltottam. Ez szerintem egy nagyon bölcs hozzáállás volt. Vannak csoportok, amik azt mondják, hogy jó, megkeresztelkedtél, de még nyelveken is kell szólnod ahhoz, hogy valóban Isten gyermeke légy. Ezeket csak azért mondtam el, hogy a klasszikus keresztény felfogásokat ismertessem, és bizonyos értelemben előkészítsem azt, amiről lényegében akartam beszélni, hogy az olvasmányaim, a tanulmányaim arról győztek meg, hogy mindezekből a szempontokból, amik a maguk helyén érvényesek és igazak, azt gondolom, hogy hiányzik az a fajta aspektus, amit én most szeretnék hangsúlyozni, ami végig ott volt az egyháztörténelemben, és aminek a komolyan vételére azt gondolom, hogy így a 21. században a kereszténység krízisében igazán szükségünk van. A most felolvasott igerész megnyit egy másik, a keresztségről vallott radikálisabb felfogást, amiben még azt is megmerem kockáztatni, hogy mivel a Galata levélben van. És mivel a Galata levél fő problémája, hogy akik pogány keresztényként megtértek, meg kellett tartani a zsidó törvényeket, továbbá még egy újabb utat, gondolkodói utat kinyitva, hogy azért a 20. században eléggé láttuk a kereszténység fogalmiságának és elgondolásainak a csődjét, vajon tényleg a kereszténység, a keresztségben ragadható-e meg az az aktus, amivel a kereszténységünket hitelesítjük. Jál a Galata 3.27-29-ben. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Sokan úgy tekintik ezt a bibliai igehelyet, mint a biblikus szabadság, a keresztény szabadság magna kartáját, szabadság levelét. És én azt gondolom, hogy valóban az is. És ha az eddig felvázoltakban azt láttuk, hogy a keresztségnek van egy hitbeli és egy etikai dimenziója. És én azt látom, hogy a Galata levélnek ez a része, amiről egyébként azt kell tudni, hogy ez egy nagyon ősi keresztelői szöveg. Tehát az ős keresztények egy részét ezzel a mondattal keresztelték meg. Hogy ez a nagyon ősi keresztelői szöveg beemel egy harmadik dimenziót a hitbeli és etikai, tehát a dogmatikai és etikai kérdések mellé, mégpedig a szociális dimenziót. Mert mintha azt mondaná, hogy Krisztusban felszámolódnak mindazok a faji, társadalmi és nemi különbségek, amelyek egyébként nagyon mélyen meghatározzák az életünket. Éppen nemrég adott nekem valaki egy lelkigondozói tanácsot, és arra gondoltam, hát ezt te férfiként gondolhatod így. De én nőként biztos, hogy nem tudom ezt a kérdést így gondolni, vagy így kezelni. Nagyon jó induló volt az illető, de őt meghatározta a saját neméből adódó gondolkodás, ahogy engem is meghatároz a saját neméből adódó gondolkodás. Nézzük végig ezt a három elemet, és merjük egy kicsit radikálisan értelmezni, és radikális kérdéseket feltenni pro és kontra a Galata levélnek ezzel a mondatával kapcsolatban. Azt mondja elsőként, hogy nincs se zsidó, se görög. Ugye a bibliai kultúrkörnek a két nagy ellentéte. Pál azt mondja, hogy a görögök bölcsességet keresnek, a zsidók jelt akarnak. Mind a kettő kicsit megvetette a másikat. A zsidó gojnak, tisztátalannak tekintette a görögöt. A görög műveletlennek, elavultnak tartotta a zsidót. Nem értették egymást, ez a feszültség meghatározta a korai gyülekezeteknek az életét. És Pál átvesz egy mondatot, itt ebben a levelében, amelyik azt mondja, hogy Krisztusban felszámolódnak a faji különbözőségek, nem szűnnek meg, nem oldódnak fel. A zsidó csak zsidó módon tud majd gondolkodni. A görög, anélkül lehet, hogy sosem olvasott Platont, de biztos, hogy a nyelvében, a gondolkodásában az egész görög filozófia, néha kicsit leegyszerűsítve, de ott lesz. De azt mondja, hogy nem ez a kérdés. Egy kicsit párhuzamot tudok vonni a nagyegyház-kisegyház történettel, mert egy barátom mondta azt, egy nagyegyházi vagy lelkész barátom, hogy a nagyegyházi gőg és a kisegyházi arrogancia ugyanarról a tőről fakad. És én mondtam neki, hogy ámen, testvérem. Ez így van. Azt mondja ez az ige szakasz, hogy Krisztusban felszámolódnak a társadalmi különbségek. Ez egy rabszolgatartó társadalomban hangzik el. Nincs szolga, sem szabad. Krisztusban felszámolódnak a nemi különbségek. Ez a mondat a római társadalom és a római birodalom és a római jogrendszer pater familias világában hangzik el, ahol a férj, az apa, a házához tartozó rabszolgának, gyermeknek és nőne fölött élete, halála és vagyona fölött feltétlen úr volt. És a korai kereszténység egy ilyen mondatot mond, nem így a 20. században már sok minden után, hanem hogy Krisztusban nincs sem zsidó, sem nő. Sem férfi, sem nő. Ha nyomon követjük Pálnak ezt a mondatát, akkor nagyon érdekes módon látjuk, hogy ez elhalványol. A korintusi levélben már nem mondja azt, hogy nincs sem férfi, sem nő, ezt a mondatot nem provokálja a társadalmat ezzel a mondattal, cizellálja a rabszolga és a rabszolgatartó viszonyát, és cizellálja a faji különbözőségek kérdését is. Az egyháztörténelemben ezt az igehelyet igyekeztek eszkatológiailag értelmezni. És azt mondták, hogy igen, Krisztusban, az Isten országában, majd az eljövendő eszkatonban nem lesznek meg ezek a különbségek, de most itt. Itt igenis megvannak, és hát ismerjük a történelemnek az ilyen irányú menetét, és a különböző korok ilyen irányú gondolkodását. Még ott is egyébként, és ez különösen a 18-19. Századi amerikai kvékerek, mert keveset tudunk, volt egy ilyen Shaker nevű kisfelekezet, ahol a nők például, akik harcoltak a rabszolgatartás ellen, és ahol a nők a gyülekezeten belül prédikálhattak, és egyházi funkciót tölthettek be, azt mondták, de abban a pillanatban, amit például egy nő férhez ment, az evilági rendben abszolút alá volt rendelve a férfinak. Tehát még ezek az angloamerikai kis csoportosulások is, miközben magukévá tették a gyülekezeti életre nézve ennek az igének a radikalitását, és a gyülekezetben ezek a különbségek tényleg felszámolódtak, vagy sokkal jelentősebb mértékben felszámolódtak, mint a korábbi korokban, a társadalmi életben megtartották ezeket a különbözőségeket. Nem véletlen, hogy a rabszolga felszabadítási mozgalmakban, majd a felszabadulás teológia és a feminista teológia gondolkodásban újra erő kerülnek ezek az igehelyek, és ilyen központi, meghatározó igehelyekké lesznek. Azonban merjük most ezeket a kérdéseket radikálisan végig gondolni, vagy legalábbis kérdéseket feltenni, mert hogy nem is olyan egyszerű ez a kérdés, ha közelebb megyünk hozzájuk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a keresztség kérdésének, tehát létezik nem csak egy hitbeli, nem csak egy etikai, hanem szociális dimenziója is. És azt gondolom, hogy így a 21. században nem szabad ezt az elemet nem figyelembe venni. De mit is jelent ez? Én most a kérdéseket fogok föltenni. Amire bevallom őszintén, nekem sincs mindenben válaszom. Krisztusban mindenki egyforma? Mindenkinek egyformák a jogai, a kötelessége és a felelőssége? Gondoljunk csak a munkavállaló és munkaadó kérdésére. A nemek közötti különbség felszámolása nem vezete egy nemtelen, és most a szó legnegatívabb értelemben vett nemtelen társadalom megjelenéséhez. És ha az ember belemer nézni ezekbe a kérdésekbe, akkor azt mondja, hogy érti, hogy a különböző korok talán már nem is voltak érettek erre, méltolták erre a keresztség kérdésének ezt a harmadik dimenzióját maguktól, és miért hangsúlyozták túl a másik két dimenziót, mert nem is olyan könnyű ezekre a kérdésekre pozitív, jó válaszokat adni. Ha ezeket a kérdéseket feltesszük, és nyilván a kérdések száma gyarapítható, akkor jól látjuk azt, hogy mi mindent kell végig gondolnunk még ahhoz, akár a mi generációnknak, akár az utánunk következő generációknak, hogy jól értsük, jól értelmezzük, és jól éljük meg ezeket a kérdéseket. Dorothée Zölle egy nagyon radikális, hát nem is annyira feminista teológus, mint inkább politikai gondolkodó. Tényleg nagyon radikális volt, 68-as, egyébként Bultmannál doktorált, vitatkozott is vele eleget, a 68-as berlini diákmozgalmaknak egyik fő alakja volt, és nagyon megdöbbentem, amikor egyszer azt olvastam nála, hogy a hierarchikus struktúrák rebontását nem szabad, hogy a tiszteletlenség kultúrája kövesse. És nem megálltam ennél a mondatnál. Tehát nyilván ő, mint egy radikális politikai gondolkodó, és inkább a felszabadítás teológia mentén gondolkodó ember azt mondta, hogy igen, le kell bontani a hierarchikus struktúra, embertelen hierarchikus struktúrákat. De mi is van utána? És azt mondta, hogy nem szabad, hogy a tiszteletlenség kultúrája következzen be, hanem azt mondja, hogy helyette a szentség fogalmának újra gondolását kell elvégeznünk. És ugye már az elején jeleztem, hogy valahol a szentség és a keresztség kérdése nagyon mélyen összefügg. Hol van a szentség útja? Az elvtelen önfeladás és az agresszió mögé bojtatott önféltés között. Mit jelent a szentség a más népekhez, fajukhoz, vallásokhoz való viszonyunkban? Engem most karácsonykor megajándékozott valaki egy könyvvel, gyorsan akartam mondani azt a zsidó pszichoterapeutát, akinek a elfelejtettem, hogy gyorsan a nevét, a lényeg az, hogy az Ördög a 21. században címmel írt egy nagy, szerintem zseniális könyv, mert Popper Péter megvan, akit én mindig félreraktam a szinkretista gondolkodása miatt, illetve nem tudott hozzám közel férni, na most ebben a könyvében közel fért hozzám, és nagyon sokat tanultam tőle, és ő segített annak a kérdésnek egyetem megfogalmazásában, hogy hol is van a szentség útja, az elvtelen önfeladás és az agresszió mögé bújtatott önféltés, akár a saját fogalmiságomnak a féltése között. Mit jelent a szentség főnökként és beosztottként? Hogyan éljük meg az egyenlőségünket férfiként és nőként úgy, hogy közben megőrizzük és értékeljük a biológiai különböző bözőségükből is adódó lelki életszemléletbeli különbözőségeket. Hát, aki most tőlem ezekre a kérdésekre frappáns választ vár, az csalódik, mert én is egy ilyen gondolkodói folyamatban vagyok benne. De én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amiket most nyilván ezeknek a kérdéseknek is van jelentősége, hogy a keresztség fontos, nem fontos, hitbeli, nem hitbeli, alámerítve, vagy elég a meghintés gyerekkorba, vagy felnőtt korba. Hanem azt gondolom, hogy a keresztség kérdésének radikális újragondolásához hozzátartozik az is, hogy beemelve ezt a harmadik dimenziót, merünk kérdéseket feltenni, és azokra tapogatózó, bizonytalan, olykor téves válaszokat adni. Egyszer megegyeztünk valakivel, hogy lehet, hogy az az út, amin járunk, tévút, de legalább jelezni fogjuk a következő generációnak, hogy erre nem szabad menni, ezt az utat mi már megjártuk. Azt mondom, hogy ezért ennél többre is, és szabad eljutni. Ez egy szabadságlevél, amit átnyújt Pál a Galata levélben. Talán így a 21. században érettek vagyunk arra, hogy átvegyük ezt a szabadságlevet, és éljünk vele. Ez azonban nem kis munkát igényel tőlünk személy szerint sem, és közösségileg sem. Álljunk fel és imádkozzunk.
Uram, nekem személyesen sokfajta kapaszkodómat kell elengednem ahhoz, hogy, és talán vagyunk így itt egy páran, hogy úgy merjem gondolni, hogy nem a formai kérdések az igazán lényegesek, hanem annak a megragadása, ami valóban életet, élhető életet és szentséget munkál az egyéni életemben és mások életében is. És Uram, Te látod a kérdéseinket, a tapogatózásainkat, az útkeresésünket, és az van az igédben, hogy aki keres, talál, az örgetőnek megnyittatik. Segíts, hogy egyénileg, közösségileg is találjunk, jó kérdéseket tegyünk fel, és találjunk jó válaszokat ezekre a kérdésekre. Amen.